Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat a 199-es számú énekkel az Eke énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 105-ös számú éneket énekeljük az Eke énekeskönyvből. Szemeim az Úrra néznek szüntelen. Fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Nincs is társa, mint követem.
Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható Istenünk, tekints gyengeségünkre és hallgasd meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Böjt harmadik vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Királyok első könyvében, a 19. fejezet első 8 versében a következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdai Beérsabába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekete bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekete bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent. Valljuk meg hitünket és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 226-os számú ének éneklésével készüljünk az ige hirdetésre.
Yeah.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 11. fejezet 14. versétől a 28. versig a következőképpen. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház-házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van. És aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Azután elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, a némaság. A némaság az lehet nagyon pozitív dolog is egy-egy helyzetben. Ugye szokták mondani, hogy nem hiába van 2 fülünk és csak 1 szánk, hogy jobban figyeljünk a másikra, és általában az van, hogy kevesebbet kellene beszélni. És hát azt hiszem, hogy aláírjuk azt a mondást mindannyian, hogy voltunk már olyan helyzetben, hogy igaz volt ránk, hogy ha hallgattál volna, akkor bölcs maradtál volna. Minek kellett most ezt mondanom? Miért így kellett mondanom? Minek kellett most megszólalnom? Tehát van olyan helyzet, amikor az ember néma, amikor nem szól, és ez helyén való dolog. Mert akkor csöndben kell lenni, akkor hallgatni kell, figyelni kell a másikra, de legfőképpen pedig az Úrra. De hát azt is látjuk, hogy sokszor a némaság az bénító dolog tud lenni. Az őrlő tud lenni, nyomasztó. Ugye a csend is van az, amilyen kellemes csend, amikor az ember az Isten előtt van, vagy olyan jó baráttal, olyan jó testvérrel, családtaggal van együtt, hogy csöndben vannak, de úgy is, mintha jót beszélgetnének, tehát jól el vannak. De aztán van az a csönd, ami feszült csönd. Amikor szinte már izzik a levegő, amikor szinte már robban minden körülöttünk. Van ez a fajta némaság, és van az, amikor úgy vagyok néma, hogy nem tudok megszólalni, pedig tudom, hogy kellene. És utólag az ember azt mondja, hogy miért nem mondtam? Miért nem szóltam? Hogy lehettem cinkos a vétkesek között ebben a helyzetben? És hát sok minden némíthat bennünket. Van, amikor a meglepettség, az ember úgy megdöbben egy helyzetben, hogy szóhoz se jut. Aztán lehet olyan, hogy valaki megharagszik, vagy megsértődik, és akkor az némítja le. Van, amikor önuralom miatt tudunk némák maradni, aztán van olyan is, hogy az Isten az ő lelke által csendesít le bennünket, fogja be ami szánkat, hogy most akkor ehhez nem kell hozzászólni. De van olyan, hogy a sátán némítja le az embert. És itt ebben az igében ezt látjuk, hogy egy démoni befolyásoltság alatt élő ember ezért nem tud beszélni. Van ilyen, hogy valaki ennyire az ördögnek a befolyása alá kerül, hogy már az agya fölött közvetlenül uralkodik a démon. És a beszéd központot is irányítja. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen a mi agyunk, hogy az hogy működik, hogy ugye általában azzal szokták azonosítani, hogy hát ott van bent az embernek az énje, és akkor az agyunk irányítja a kezünket, az egész testünket. De valójában ennél összetettebb a rendszer. Az agykutatók erről egy kicsit máshogy beszélnek. Hogy most egy szakaszt hadd olvassak fel arról, ahogy Frany Tamás agykutató beszél erről a kérdésről, hogy működik az agyunk. Van olyan rész, ami kicsit nehezen értelmezhető talán elsőre, de javarészt azért szerintem ez így megragadható és elképesztő, amit mond. Azt mondja, hogy az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens tulajdonsága. Tehát ezzel azt mondja, hogy hát az anyagi agyunkból kiemelkedik a mi tudatunk, a mi énünk tulajdonképpen. De azt mondja, én úgy gondolom, az anyagnak nem lehet olyan emergens tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a macska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk. Ugyanolyan típusúakat, a kapcsolódási törvényszerűségeik, a kommunikációra használt molekulák is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi oszlopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. Ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű én tudatot, az élet értelmén lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha csipekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszer eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat, és programozza a gépet létrehozó csipek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Na most nem tudom, hogy mennyire tudták ezt a testvérek követni, hogy arról beszél, hogy itt ezek az agysejtek, attól, hogy sok van egymás mellett, attól még nem lesz, nem teremti meg a lelket. Arról beszél, hogy ott van ez a sok sejt egymás mellett, de van a lelkünk, amit nem lehet így anyagilag megfogni, hogy akkor itt van a lelkünk, vagy ott van a lelkünk. Ez valahol fölötte van ennek az egésznek, és a lelkünk az, ami irányítja az agyunkat. Érthető ez? Egy agykutató mondja ezt nem valaki csak úgy kitalálja, hanem aki ebben él, hogy ezt vizsgálgatja. És hát ez a döbbenetes, hogy amikor nem az ember irányítja már a beszédét, a mozgását, hanem egy idegen lélek. Egy démon az, aki átveszi az uralmat a beszéde fölött. Egy másik kutató ugye úgy írta le ezt, mintha az emberi agy olyan lenne, mint a zongora, és hát nem mindegy, hogy ki játszik rajta. Lehet ilyen, hogy a démon játszik szörnyű diszharmóniákat, ami értelmünkön, és teljesen átveszi az irányítást. És nem csak akkor voltak ilyen helyzetek, hanem ma is van ilyen. Ma is vannak megszállott emberek. És erről már sokszor szó volt, hogy nem úgy lesz megszállott az ember, hogy megy az utcán, és egyszer csak megszállottá válik. Ehhez valami kapcsolat kell, hogy kialakuljon az okkult világgal, a sátánhoz köthető világgal. Ilyen viszont rengeteg van, rengeteg terület. És sokszor szó esik erről, de újra és újra jó ezt elmondani, mert sokszor hallani azt, hogy hú, hát én ezt még soha nem hallottam. Itt és Pista bácsi is mesélte ezt egyszer, hogy Bibliaórán beszélgettek így az okkult kérdésekről, és akkor az egyik asszony azt mondja, hát ő ezt még életében nem hallotta. És akkor mondta neki Pista bácsi, ne mondja már, hát szinte minden Isten tiszteleten beszélünk ezekről az okkult dolgokról, és az a néni is ott volt, de mintha nem hallotta volna, mert a fülét azt bedugaszolta az ördög. És sokszor van ilyen, hogy akár templomba járó emberek is beleszaladnak, belemennek ezekbe a praktikákba, ami ugye akár a horoszkópnak az olvasgatása, vagy hogy elmenni jóshoz, vagy szellemidézés, halottidézés, vagy a halottal való kommunikáció, a halottaktól való tudakozódás, vagy mindenféle varázslásos praktikák, akár a gyógyászatba, ugye ott az akupunktúra, meg ez a reiki, vagy a sportnak csúfolt dolgok, a jóga, meg ezek. Tehát ezekben mind ott vannak ezek az ördögi szálak, és az ember ezekbe belemegy, akkor kiteszi magát ezeknek a hatásoknak. És nem lesz mindenki megszállott rögtön, hogyha ilyenekbe belemegy, de hatással lesz az életére. Befolyásolja az életét. És amikor ezt az Isten leleplezi, mert rádöbbenek, hogy hú, hát ez ott van az életemben. És az a döbbenetes, hogy van olyan helyzet, amikor nem én lépek ebbe bele, hanem mondjuk a szüleim, vagy a nagyszüleim, dédszüleim, és aztán ezek a szálak fonódnak generációról generációra, és akkor nem tudom, hogy miért reagálok furcsán dolgokra, de amikor ezek lelepleződnek, vagy ezt kérjük, hogy az Úr vágja el ezeket a szálakat, még ha nem is tudjuk, hogy vannak ilyenek, vagy mik azok, akkor felszabadulhat az ember. Akkor megújulhat a lelki élete. És sokszor lehet ezt tapasztalni, hogy emberek, akik akár már elindultak a hitben, de benne ragadtak egy-egy ilyen okkult vonalban, és ezt észreveszik, lelepleződik ez az életükben, megvallják ezeket, megtagadják, kérik az Urat, hogy vágjon el minden szálat az ördögtől, a sátántól, akkor megújul az életük. Akkor valamiben meglátják az utat, és tovább tudnak lépni. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy ebben jól lássunk, tisztán lássunk, hogy az Isten fényében lelepleződhessenek ezek az okkult dolgok, mert nem csak az ember életét nyomorítják meg azzal, hogy félelmek jönnek, vagy indokolatlan kényszer dolgok, kényszeres cselekvések, kényszeres beszédek, vagy függőségek jelennek meg az ember életében. Ezek is önmagukban megnyomorító dolgok, de a lelki életét nyomorítja meg az embernek, hogyha ha ott van ez a sátáni kötelék. És az a döbbenetes, hogy sokszor az ilyen embereket, akik ilyen okkult megkötözöttségben vannak, elküldik a pszichiátriára. Mert egyébként ugye ez a pszichiére is kihat az embernek, az idegrendszerére is kihat, hogyha egy ilyen ördögi hatás van az életében, és elviszik a pszichiátriára, de hiába a gyógyszer. Itt ugye nem arról van szó, hogy hiányzik valamiféle átvívő anyag, amit pótolni kell, hanem itt a gyökere ennek lelki eredetű. És van olyan, hogy a pszichiátrián imádkoznak ilyen emberekért, akikkel nem tudtak mit kezdeni, és aztán az imádság hatására, mintha elvágták volna ezt az egészet. És persze nem minden okkult dolognak van ilyen következménye, és nem minden pszichiátriai betegség, vagy bármilyen betegség mögött van okkult dolog. De lehet ilyen, hogy okkult problémából adódik egy testi tünet, vagy egy idegrendszeri tünet. És ezért fontos ilyen helyzetben a lelkek gyógyítójához, az Úr Jézushoz oda menni. Ahogy láthatjuk, hogy itt is ez az ember találkozik Jézussal. Aki néma. Aki nem tud beszélni emiatt, hogy démoni befolyásoltság alatt van. Nehéz ezt elképzelni, hogy milyen lehetett annak az embernek a helyzete, hogy mondaná, hogy megnyilatkozna, de
De a sátán blokkolja a szavait. Nem tudja kimondani azt, amit akar. Más helyzetben van olyan, hogy valaki mondana valamit, de mást mond ki. Ugye, mert a démon uralkodik a beszédén. De itt magába van zárva ez az ember. Nem tudja kimondani. És milyen döbbenetes ez, hogy van ilyen, hogy még csak imádkozni sem tud az, aki ilyen hatás alá kerül. Sokszor, amikor ilyen beszélgetés van, hogy valaki ilyen problémával küszködik, akkor azért kell imádkozni érte, hogy Uram, szabadíts fel, nyisd meg az ő száját, hogy tudjon imádkozni, hogy tudjon hozzád kiáltani, tudjon segítségül hívni téged. És aztán történnek csodák, hogy meg tud szólalni, ki tudja mondani az imádságot, még ha eleinte akadozva is, de aztán az Úr Jézus segítségül tudja hívni, és meg tud szabadulni. A sátán némítani akarja az embert, hogy ne tudjon imádkozni, ne tudja az Urat segítségül hívni, ne tudjon bocsánatot kérni adott helyzetben, vagy ne tudja azt mondani, hogy megbocsátok. Szörnyű helyzet ez, hogyha valakit így lenémít a sátán. És csodálatos ez a szabadítás, amit ott átélhetnek, hogy Jézus megnyitja ennek az embernek a száját. És az ott lévő emberek is, ahogy olvashattuk itt az igében, csodálkoznak ezen. Aztán néhány hangadó ott elkezd beszélni, és elkezdik úgy tematizálni ezt a kérdést. Elmondják, hogy ők hogy látják ezt a dolgot. És azt mondják egyrészt, hogy ördögi. Ami történt, az ördögi. Az ördögök fejedelmének erejével teszi ezeket a dolgokat. Másrészt vannak, akik meg azt mondják, hogy jó lenne, hogyha valami mennyei jelet tenne. Ha mennyei csodát vinne végbe. Hát ezek az emberek ott tudtak beszélni, lehet, hogy a csodálkozástól eleinte nem, de aztán tudtak beszélni. Mondhatja az ember, hogy na de minek? Minek beszél az ilyen, hogyha ilyeneket mond, amikor az Isten csodálatosan cselekszik? Ugye hogy lehet az, hogy az Isten fiát a Beelzebubbal azonosítják? Ugye ez a Beelzebub, mondják, hogy ennek a szónak a gyökere az a trágya ura. Ugye van is az a történet, hogy a legyek ura, az is körülbelül erre utal, hogy valami szörnyűséges dolog ez. Hát maga a sátán tulajdonképpen, az Ószövetségben is látjuk ezt, Ekrón istenét hívják úgy, hogy Baalzebub, hát ott is egy ördögi bálványnak a neve ez. És a sátánnal azonosítják azt, amit az Isten cselekszik. Ugye ez egyébként egy veszedelmes dolog, hogy tudhatjuk azt, hogy a sátán is tud csodálatos dolgokat tenni. Főleg az utolsó időkről beszél így az ige, hogy minél közelebb vagyunk a végidőkhöz, annál inkább jellemző lesz az, hogy a sátán csodákat tesz és jeleket tesz. A Jelenések könyve 13. fejezete, a Tesszalonikaiakhoz írt levél második levélnek a második fejezete is ír erről, hogy jelek és csodák. Sátánhoz is köthetőek majd. Tehát nagyon észnél kell lenni az embernek, hogyha egy csoda történik, vagy egy valami jelet lát, hogy most az milyen háttérből van. Mert önmagában egy csoda, az csoda, de nem mindegy, hogy most ez sátáni, vagy isteni eredetű. Na de hát itt látjuk, hogy Jézus cselekszi ezt a csodát, és válaszként tudva, hogy mi zajlik le ezeknek az embereknek a gondolatában, többféle képet használva levezeti nekik éles logikával azt, hogy miért téves az, amit ők mondanak. Ugye először beszél itt a meghasonlott országról. Ez egy mondás lehetett akkoriban, meg hát egy általános elf, hogy hát ha egy országban meghasonlanak egymással az emberek, akkor ez előbb-utóbb össze fog omlani. Hogyha nincs összetartás, hogyha nincs egység, akkor ott széthúzás van, akkor ott hamar jön egy harmadik fél, vagy egy másik fél, aki leuralja azt az országot. És hát ezt arra mondja, hogy hát hogyha itt én ördögi erővel rombolom az ördögnek a munkáját, hát akkor itt vége a sátáni hatalomnak, De egyébként a tieitek azok hogy cselekszenek? Mert voltak még ott közülük valók is, akik űztek démonokat. Ők hogy cselekszik ezeket? Náluk miért nem vetitek föl azt, hogy ördögi erővel? És hogyha önállók nem kérdőjelezitek meg, vagy azt mondjátok, hogy ez Isten erejével teszik, akkor mondja Jézus, hogy akkor az én esetemben miért kérdőjelezitek ezt meg? Miért feltételezitek azt, hogy a sátán erejével cselekszem ezt? De hogyha Isten újja cselekszik, mondja Jézus, és olyan szépen fogalmazza ezt meg, ha az Isten újja, az Isten újjával teszem ezt, akkor elérkezett az Isten országa. Hogy ez az Isten újja előjön az Ószövetségben is, amikor ugye mennek a fáraóhoz Mózesék, és jönnek a csodák sorra, a csapások. És ott a szúnyogoknál már a mágusok föladják, nem tudják reprodukálni azt a csodát. És akkor azt mondják, hogy Isten újja ez. És olvashatjuk tovább, hogy de a fáraó szíve, az kemény maradt. És olyan döbbenetes ez is, hogyha ott vannak Jézus előtt, az Isten fia előtt, cselekszik az Isten fia, csodát tesz, és ahelyett, hogy leborulnának előtte, és azt mondanák, hogy Isten újja ez, az Isten cselekszik, azt mondják, hogy a sátán cselekszik. Eljön az Isten országa, és nem veszik észre, hogy ott van közöttük. És Jézus ezt tehát világos gondolatmenettel levezeti ott előttük, és jó ez, amikor mi is úgy át tudjuk gondolni az ige alapján a dolgokat. Nagyon tetszik C.S. Lewisnak az a gondolatmenete, amit sokszor emlegetek, mert nagyon világosan levezeti ezeket a dolgokat. Ugye ő egy olyan író, akinek volt egy ateista tanára, aki nagyon nagy hatással volt rá, és ezért ő is ateistaként élte az életét, gondolkodott, meg hát ott volt az első világháborúnak a sok-sok szörnyűsége, ez is úgy megkeserítette az ő életét. De aztán megtért ez az ember, és hát amilyen éles logikával korábban az Isten ellen beszélt, ugyanazt az éles logikát tudta használni a későbbiek során arra, hogy az Isten dolgai mellett érveljen. Na és ő mondta azt, hogy sokan mondják, Jézust hajlandó vagyok elfogadni, mint nagy erkölcsi tanítót, de nem fogadom el azt az állítását, hogy ő Isten. Nos, ezt az egyet nem szabad mondanunk. Az olyan ember, aki pusztán ember, és olyasmiket mond, mint Jézus, nem nagy erkölcsi tanító, hanem vagy őrült, ugyanúgy, mint az, aki budgyantott tojásnak tartja magát, vagy pedig maga a pokolbéli ördög. Választaniuk kell. Ez az ember vagy Isten fia volt, és még most is az, vagy pedig őrült, sőt annál is rosszabb. Bezárhatják, mint valami bolondot. Leköbdöshetik és megölhetik, mint démont. Vagy leborulhatnak a lábai elé, s Úrnak, Istennek szólíthatják. De hagyjunk már fel ezzel a leereszkedő sületlenséggel arról, hogy nagy ember, nagy tanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Nem is akarta. És ezzel a logikával négy lehetséges választ ad elénk, ugye? Azt mondja, hogy hát Jézus lehet, hogy csak legenda volt. De hát ezt a történet kutatók egységesen állítják, hogy hát létezett Jézus. Tehát nem mondhatjuk, hogy ez csak egy kitalált dolog. Aztán azt is mondja, hogy ha oké, nem legenda, akkor lehetséges, hogy Jézus hazug, vagy Jézus őrült, vagy pedig Jézus az Isten fia. Ezek a lehetőségek vannak előttünk. Ugye, ha Jézus tudta, hogy ő nem Isten fia, és azt állította, már pedig azt állítja, akkor tényleg azt kellene mondanunk, hogy Jézus hazug volt. Ha Jézus nem tudta, hogy mi a valóság, és úgy mondott valótlanságot, hogy ő az Isten fia, pedig nem az, akkor ugye az ilyen ember az őrült. Képzeli magát valakinek, ami nem valóság. De hát nézzük meg Jézusnak a tetteit, Jézusnak az életét. Ezek nem erről beszélnek, hogy ő egy hazug ember lett volna, vagy egy őrült ember lett volna. És ott van az a lehetőség, hogy Jézus az, akinek ő mondta magát, tehát ő az Isten fia. És akkor nincs más, mint hogy leboruljunk előtte, és imádjuk őt. És itt is ezek az emberek választás elé kerültek, amikor látták ezt a csodát. És van, aki kimondta, hogy én arra szavazok, hogy ez sátáni, van, aki még megerősítést kért volna, de Jézus ezt tisztázta, hogy kivel van itt dolguk. És nem elég az, hogy az ember megtapasztal valami csodálatos dolgot. Még csak az sem elég, hogy az ember megszabadul valami tehertől vagy bűntől. Ugye milyen sokszor van az, hogy emberek vágyakoznak arra, hogy de szeretnék megszabadulni az alkoholtól, de szeretnék megszabadulni valamiféle más függőségtől, vagy egy helyzettől, és akkor oda mennek az Úrhoz, elmennek egy csendes hétre, és tényleg megszabadulnak akár az alkoholtól, vagy akár valamilyen nyomorúságos helyzetből. De hogyha nem történik meg az, hogy az életüket átadják az Úrnak, csak kisöpörtetik azt a házat, ugye erről beszél itt a végén Jézus, akkor az az állapot a későbbiek során még rosszabb lesz, mint előtte volt. Nem lehet csak úgy kisöpörtetni az életünket, és olyan semleges területen lenni, hogy hát én az Istentől ezt elvárom, hogy ezt így megtisztítson, de azért nem akarok én annyira az ő uralma alatt élni, nem kell ezt annyira komolyan venni. Nincs ilyen. Lelki téren nem tud az ember ilyen Svájcot játszani, hogy akkor na majd én semleges maradok. Nem lehet. Jézus azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem gyűjt velem, az tékozol. Aki nincs velem, az ellenem van. Ugye ezt politikusok is mondogatták annak idején, ilyen hasonló mondatokat. Rákosi mondta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk. Kádár utána már módosított ezen, hogy azt mondta, hogy aki, hát tulajdonképpen aki nincs ellenünk, az velünk van. De hát tudjuk, hogy mi volt ezek mögött, a mondatok mögött. Viszont Jézus, amikor azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van, ez egy döbbenetes kijelentés, az azt jelenti, hogy nincs ez a semleges állapot. És eszünkbe juthat az, hogy na, jó, de Jézus is mondott valami hasonlót ezzel, hogy akkor aki nincs ellenetek, az veletek van. Ugye pontosan így hangzik ez a Lukács 9:50-ben, hogy Jézus azonban ezt mondta neki, ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. És ezt a tanítványoknak mondta abban a helyzetben, amikor láttak valakit, aki démonokat űzött ki. És azt mondták, hogy hát igyekeztünk megakadályozni, mert nem velünk együtt követ téged. És erre mondta Jézus, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van. Itt nem az a kérdés, hogy emberileg hogy viszonyultok ti egymáshoz, hanem az a kérdés, hogy Jézushoz hogy viszonyultok. Jézus a meghatározó. Aki nincs vele, az ellene van. De aki nincs ellenetek, az veletek van. Nem tudom, hogy ez így tiszta, érthető ebben a dologban, de jó ezen sokat gondolkodni, és jó ezt tisztázni, hogy akkor én kivel vagyok. És kimondani ezt. Ki az, aki uralkodik az én házamban, az én életemben? Mert itt Jézus a másik példát is hozza, hogy ott van az az erős fegyveres. Valaki ott van, valaki mindig ott van. És az az erős fegyveres, az kicsoda? A sátán. És ki a még erősebb fegyveres, aki jön? Az pedig Jézus. És legyőzi, és felszabadítja azt a házat. De nincs olyan, hogy akkor most kiment az erős fegyveres, és akkor ott vagyok üresen. Valaki mindig uralkodik az én életemen. És végső soron vagy a sátán, vagy pedig az Isten. És ebben nem lehet kérdés. Nem lehet kérdésünk. Nem lehetünk úgy, hogy hát én ezt nem tudom, vagy bizonytalan vagyok. Tudnunk kell, hogy Jézus uralkodik-e az életünkön, vagy sem. És ebben a kérdésben nem lehet tartózkodni. Ugye most majd választás lesz majd. Ebben a személyi kérdésben nem lehet tartózkodni, hogy beigszelem, hogy igenis, meg nem is, meg üresen hagyom. Azt mondja Jézus, aki nincs velem, az ellenem van. Ha nem csinálok semmit, akkor ellene vagyok. Hogyha kérem őt leborulva, hogy Uram, hiszem, hogy te vagy az Isten fia, és kérlek, hogy uralkodj az életemben, a szívemben, akkor ő velünk van, és akkor mi is vele lehetünk. És aztán itt a végén még erre is jó kitérni, hogy ott van ez az asszony, amikor ezeket hallja, akkor ott hirtelen elkezdi dicsérni Máriát. Olyan érdekes dolog ez, hogy áldott az az anyamé, meg az emlő, nagyon lelkesen Jézus szavait hallva, ott Máriát kezdi el dicsőíteni, és hát Jézus úgy nagyon finoman, de helyre teszi ebben a kérdésben, hogy még boldogabb az, aki hallja, és cselekszi, megtartja az Istennek az igéjét, az Istennek a szavát. És testvérek, boldogok, áldottak vagyunk, hogyha halljuk az Isten szavát, és tudunk annak engedelmeskedni, tudunk lépni abban a dologban, amit megértettünk. És most ugye ebben az időszakban, a bőti időszakban vagyunk itt, a tavaszi időszakban, amikor úgy általában nagy takarítást is szoktunk végezni az udvaron is, meg a házban is, és hát ebben a bőti időszakban lehet a lelkünkben is kérni az Urat, hogy Uram, segíts! Én nem tudok egyedül nagy takarítást végezni, de segíts! És az Úr aztán lehet, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ezt viszont tedd odébb. Ezt dobd ki, akkor viszont engedelmeskedni kell neki. Lépni abban a dologban, amit mutat. És boldogok vagyunk, áldottak vagyunk, hogyha tudunk neki engedni, hogyha tudunk teljesen az ő uralma alatt élni, és őt követni. Hát az Úr adja ezt meg nekünk, hogy ezt élhessük meg, ne csak ezen a napon, ne csak ebben a bőti időszakban, hanem az életünk folyamán. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan döbbenetes azt látni, hogy te eljöttél ebbe a világba, csodákat tettél emberek szeme láttára, és ők mégis megkérdőjelezték azt, hogy te ki vagy, sőt, azt állították, hogy ördögi erővel cselekszel. Urunk, őrizd meg bennünket attól, hogy nem vesszük észre a te cselekvésedet, hogy azt mondjuk arra, amit te teszel, hogy a sátáni ördögi. És add, Urunk, hogy tudjunk azért dicsőíteni, amit véghez viszel, amit véghez vittél az életünkben, mások életében. És add, hogy tudjunk boldog, áldott életet élni azzal, hogy hallgatjuk, de nem csak hallgatjuk, hanem megcselekedjük azt, amit te mondasz. Köszönjük neked, Urunk, ezt az igét. Köszönjük neked, hogy olyan élesen elénk állítod az életet, a halált, a sötétséget és a világosságot. Add, Urunk, hogy a te világosságodban élhessünk. Amen. Énekeljük a 81-es számú éneket. Oh. Énekeltünk a végén egy kicsit héberül is. Lehet, hogy észre se vettünk, de héberül énekeltünk. Azért jó megnézni, hogy mit énekeltünk. Ugye a shalom az ismerős, békesség, shalom, shalom. Ugye így köszönnek a zsidók a mai napig is. Haverim, ez is ismerős, haverjaim, ugye? Hát ez a barátaim, testvéreim tulajdonképpen, ez a haver, hát ez egy héber eredeti szó, haver. Shalom, haverim. És az löhitráot, az meg azt jelenti, hogy a viszontlátásra. Tehát ugye amikor ők így köszönnek, mi is így köszönünk, ez nekünk nem furcsa, hogy viszontlátásra. Más népek nem így, tehát az angol ugye azt mondja, hogy goodbye, végre elmész, goodbye, vagy nem tudom. De mi meg azt mondjuk, viszontlátásra, tehát úgy búcsúzunk el, hogy szeretnélek látni téged, és ez egy nagyon jó köszönés, ilyen szempontból ebbe belegondolunk, hogy ugye énekeljük, hogyha itt már nem is, majd az égi honban odafenn. Tehát, hogy lássuk viszont egymást. Tehát jó így erre gondolni, és békességgel köszönni így, hogy viszontlátásra. Na, csak ezt úgy jó azért ezekbe úgy belegondolni, hogy mit is énekel az ember. A hirdetések kapcsán szeretném hirdetni az előttünk lévő alkalmakon. Ugye a mai nap istentiszteletünk után közgyűlés lesz, választó közgyűlés itt a templomban. Kedden 6 órától lesz női kör a kisházban. A téma majd a bibliai nők lesznek Ószövetségből, és Abigail lesz a testvérek előtt. Csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz a kisházban, az útmutató napi igéje alapján. És pénteken pedig 5 órától lesz az ifi, a kisházban, és a kenyércsoda lesz a téma. Vasárnap pedig 10 órától szokott rendben lesz istentisztelet, és úrvacsorával, születésnapos köszöntéssel. A március hónap igéje van előttünk Márk evangéliumából, 16. fejezet 6. verse. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincsen itt. Nagy bátorítás ez nekünk, nem kell félnünk. Él az Úr, mert él az Úr, hogy énekeltük is. A választó közgyűlésnek a napi rendi pontjai lesznek majd ugye az SMS módosítás, a tisztségviselők választása, illetve az egyebek. Imádkozzunk azért, hogy az Úr akarata valósulhasson meg itt a gyülekezetünkben is, de a más egyházi szinteken is. És kérjük a testvéreket, hogy aki csak tud, maradjon, ugye a választói névjegyzékben. Ha valaki bizonytalan, most benne vagyok, nem vagyok benne, hátra lehet lépni, meg lehet nézni, tehát ez ne legyen kérdése a testvérek számára, és ha csak tudunk, akkor maradjunk itt ezen a választáson. Az iktatás pedig majd március 17-én lesz Nyírteleken, akkor itt nem lesz istentisztelet, hanem akik csak tudnak, akkor kérjük, hogy jöjjenek oda a nyírteleki istentiszteletre, és kérjük, hogy akinek az utazásban segítségre van szüksége, jelezze, hogy ezt meg tudják szervezni itt a testvérek. Ugye gondolkodtunk ezen, hogy legyen ez az iktatás. Annak is jó üzenete van, hogyha itt a helyi testvéreket itt iktatjuk, de annak is, hogy együtt van a csapat, és akkor egy közös alkalommal állhatunk az Úr szín elé. Ez utóbbi mellett döntöttünk így. Március 9-én lesz a hittanverseny megyei fordulója Nyírteleken. Imádkozzunk ezért az alkalomért, ugye nekünk is van csapatunk, vegyes csapat, tehát kisvárdai testvér is, meg nyírteleki testvérek, kisvárdáról is testvérek, és nyírtelekről is. És március 10-én lesz majd Fehérgyarmaton a szolgálat, missziós szolgálat. Az ifivel készülnek a gyülekezetből a testvérek, hordozzuk ezt a szolgálatot is imádságban. Március 11-én 5 órakor lesz visz ünnepre hangoló alkalom itt Kisvárdán, melyre mindenkit várunk, aki érdeklődik a gyerekmunka iránt. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők a philadelphia.luteran.hu oldalon, illetve a levelező listára is föl lehet iratkozni, hogyha valaki nincs rajta, és a Facebook oldalon is lehet tájékozódni a gyülekezet életéről. Aki szeretne bizonyságot tenni, vagy ha valakinek beszélgetésre, vagy látogatásra van szüksége, kérjük, hogy ezt jelezze. A következő hírlevélben, hogyha valakinek van bizonyságtétele, akkor ezt kérjük, hogy március 15-ig küldje el a hulajenikó@gmail.com e-mail címre. A fali újságon és a honlapon megtalálható a gyülekezetünknek a programterve. Jó ezt megnézni, beírni a programokat a naptárunkba. Az Eke hitmélyítő hétvége március 8-ától 10-ig lesz. Jelentkezni az ekealapítvány.hu oldalon lehet. És a Biatorbágyi alkalmakat is hirdetem. Biblia tanulmányozó nap lesz március 15-én, és házassággondozó nap február 23-án, ugye az mbb.hu oldalon lehet jelentkezni. A templomnak ugye a fal külső része felújításra szorul, ezért meghirdettük a gyűjtést, meg beadtuk a pályázatot már az egyházmegye felé is, meg próbálunk még forrást találni erre a célra. De akit indít az Úr, és erre van lehetősége, akkor kérjük, hogy adjon erre adományt, és ezügyben keresheti a pénztárosunkat, vagy itt helyben Lacit, vagy hogyha persejbe bedobják a testvérek, akkor kérjük, hogy ezt jeleljék egyértelműen, hogy erre a célra szeretnék ezt szánni. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A záró imádságra készülve a hármas ének első verszakát énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy előtted állhatunk meg. Köszönjük neked, hogy Atyának szólíthatunk meg téged, a szent és hatalmas Istent. És köszönjük, hogy ezt Jézus nevében tehetjük. Köszönjük, hogy ő a mi szabadulásunk, ő a mi életünk. És köszönjük, hogy eléd jöhetünk azokért, Urunk, akik nehézségben vannak, akik betegséggel küszködnek, akár az otthonukban, akár a kórházban. Így hozzuk eléd a beteg testvéreket, betegeket a családunkban, ismerőseink között. És most különösen imádkozunk, Urunk, Kovács Pali bácsiért. Te látod az ő helyzetét, súlyos állapotán, hogy kórházba került. Kérünk, Urunk, hogy legyél vele, erősítsd meg őt, és gyógyítsd meg őt. De kérünk, hogy legyen meg a te akaratod az ő életében. És kérünk, hogy te legyél Ildikó nénivel is, és az egész családdal. Köszönjük neked, Urunk, hogy így bízhatjuk rád a családtagjainkat, szeretteinket. Te látod, hogy milyen kérdések, milyen örömök, milyen bánatok vannak, amik érnek bennünket. Add, Urunk, hogy mindezt veled tudjuk megélni, és add, hogy azok, akik nélküled élik a mindennapjaikat, hadd ismerhessenek meg, hadd legyenek veled, és hadd legyenek veled majd az örökké valóságban is. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik nehéz helyzetben vannak, akár anyagilag, akár lelkileg.
Kérünk, hogy te add meg mindenkinek azt, amire szüksége van, és a nehéz helyzetben ne megkeseredjenek, megkeményedjenek emberek, hanem hadd tudjanak beléd kapaszkodni, és hadd tudják tőled várni életükre a megoldást. És köszönjük neked, Urunk, a közösségünket, köszönjük neked ezt a gyülekezetet, ahol megélhetjük a veled való kapcsolatunkat. Köszönjük, hogy te szólsz alkalomról alkalomra. Köszönjük neked, hogy testvéri közösséget élhetünk meg. Így bízzuk rád, Urunk, a mostani alkalmunkat is, így bízzuk rád a közgyűlést, így bízzuk rád a választást. Hadd tudjunk a te akaratodban lenni, legyen meg a te akaratod ebben, és add, hogy békesség lehessen minden téren ebben a kérdésben. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan jelöltek lehetnek a gyülekezetünkben, akik ismernek téged. Köszönjük ezt a csodát, amiért tényleg csak hálásak lehetünk, és te tudod, hogy mi a terved, Urunk, ebben vezest a testvéreket egyen-egyenként, és a közösségünket, a gyülekezetünket is. Eléd hozzuk, Urunk, az alkalmakat, amik előttünk vannak. Így kérünk azért, hogy legyen meg a te akaratod a női alkalmon, a Biblia órán, az ifjúsági alkalmon, a hittanórákon, a hittanversenyen is. Kérünk, Urunk, hogy ezekben vezesd a közösségünket. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezet egészét, a Nyírteleké, a Görögszállás és az itteni részt is, add, hogy a helyünkön tudjunk világítani és téged képviselni. De rád bízzuk, Urunk, egész egyházunkat, esperesünket, püspökünket, az ő családjaikat, kérünk, hogy te erősítsd őket, vezesd őket, hogy szerinted valóan tudják pásztorolni a rájuk bízottakat. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a testvérgyülekezeteket Amerikában, Dániában, Norvégiában. Eléd hozhatjuk a testvéreket, akikkel valamilyen módon kapcsolatba kerültünk itt a gyülekezet életében. Eléd hozhatjuk a missziókat, amiken keresztül annyi áldást tapasztalhatunk. Kérünk, hogy te tarts fenn ezeket a szolgálatokat, és te adj vezetést. Így kérünk az ekében is azért, hogy bölcs döntés születhessen a bázis hely vásárlása kapcsán, te nyiss kapukat most előttünk lévő épület kapcsán. Ha te jónak látod, akkor add ezt a közösségnek, de legyen meg ebben a te akaratod. És köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk azért, hogy te adj ébredést, megújulást, te adj kész szívet arra, hogy őszintén nyitottak lehessünk más emberek felé, és tudjuk vinni az örömhírt, és megtapasztalhassuk azt, hogy emberek szabadulnak, megújulnak. Kérünk azokért, Urunk, akik hozzád kiáltanak, hogy megismerhessenek, és a te bizonyságtevő gyermekeid lehessenek. Köszönjük, Urunk, hogy a világi vezetőket is a kezedbe tehetjük le. Így kérünk a magyarországi vezetőkért, hogy hadd tudjanak rád figyelni, és hadd merjenek bölcs döntéseket hozni, szerinted való döntéseket hozni. És így kérünk a világ nagy vezetőiért, kérünk, hogy formáld az életüket, szívüket, és kérünk, hogy vess véget a háború szörnyűségének. Te add a te valódi békességedet emberek között és a szívekben is. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kiálthatunk hozzád, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és ha megkezdett énekünket, énekeljük tovább.
Yeah.